Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó rádozást mindenkinek. Péntek van, Fintech világa. Szupán Márton a PIK-től van itt a stúdióban. És most végül is egy ilyen óriási nagy gerebjézés. A múlt héten halászni voltam. Az amikor a víz fenekén is az ember halászik és gerebjézik. Ez most olyan, mert most mindenhonnan a legérdekesebb fintech hírek, cikkek jönnek, ugye?
Igen, itt az elmúlt egy-másfél hónapnak a híreiből fogunk szemezgetni egy kicsit, és hát jó sok minden történt. Ugye első körben talán még emlékeznek erre a hallgatók, egy pár hónappal ezelőtt beszéltünk róla, hogy lett, hogy volt az már egy éve is, hogy elindult a Peak Science, a kutató tanácsadó csapatunk egy olyan termékkel, ami havi ilyen 100-150 oldal körüli fintech körkép, amit bankoknak, meg egyéb nagy intézményi szereplőknek szolgáltatunk, és akkor ebből minden hónapban közzé teszünk egy rövid kivonatot a fintech.hu-n külön rovatban, a havi fintech körkép rovatban, és itt a májusi körképből szemezgetünk egy-két érdekes dolgot, meg itt az elmúlt két hétben, amióta június van, is történt egy-két izgalmas esemény.
A pénzhiány, meg az, hogy nehéz idők jönnek, nehéz idők járnak, az azért átszövi ezt a hírcsokrot, ugye?
Alapvetően igen, érdekes pénzhiányról azért makrogazdasági szinten egyáltalán nem beszélhetünk. Mégis úgy csinál a kockázati tőkeszektor, mintha pénzhiány lenne. De tulajdonképpen pontosan ugyanolyan forrásbőség van, mint fél egy évvel ezelőtt, csak sokkal zavarosabb a jövő, tehát sokkal nehezebb víziókat alkotni, és ezt magabiztosan alátámasztani, illetve hát elszálltak a kamatok is, ami ugye látszik, ez nem csak Magyarországon van így, hanem egész Európában, de Amerikában is. Úgyhogy alapvetően a kockázati tőke piac egészen eléggé erőteljesen befékezett. Itt nagyjából egyébként egy olyan fékezést látunk, ami abszolút az általunk vélelmezett, és most nagyjából azért alátámasztásra kerülő lufinak a leengedését jelenti, tehát nem azt jelenti, hogy ilyen vészes idők jönnek, hanem nem tudom, milyen hírek voltak itt az elmúlt időben, hogy a Klarnának a piaci kapitalizációja nem 46 milliárd dollár lesz a következő tőkebevonáskor, hanem csak 30. Ez még egyelőre pegyka, tehát ez nincsen leütve. De hogy alapvetően azért nem arról beszélünk, hogy nem találnak tőkét a fintekek, vagy bármilyen startup, hanem arról, hogy ezt a teljesen eszement túlárazást. Ezt
többször kell hajolni, és a kevesebbé is le kell hajolni.
Igen, én azt gondolom, hogy nyilván most ez fájdalmas. A fintek piacnak, a kockázati tőke piacnak, a startupoknak, és ugye egyáltalán a globális gazdaság, de középtávon ennek valószínűleg inkább jó hatása lesz.
Ha már a lufit mondtad, akkor a gyerekek viszont, és a gyerekeknek szánt pénzügyi termékek, azok szárnyalnak, ez is kitett csomó dologból, erre majd valamikor 2-3 hét múlva visszatérünk, de azért ez nagyon izgalmas és nagyon érdekes, hogy mit lehet még családi bankolásban, mit lehet még a gyerekeknek adni, hogy kell adni, hogy az új legyen, friss legyen, érdekes legyen.
Hát alapvetően az látszik, amit jósoltunk egyébként egy-két évvel ezelőtt, hogy az lesz a trend, hogy azért itt nem a gyerekeken akarnak majd keresni a zseppénzkártya szolgáltatók, hanem a gyerekkorból felnőtté váló korábbi ügyfelekből, illetve a gyerekek szüleiből, és itt abszolút ez látszik. Május közepén jelentette be a Greenlight, hogy az egyik kedvenc zseppénzkártya szolgáltatónk, szerintem az egyik első műsorban volt már róluk szó. Fintech.hu-n is sokszor írunk az újdonságaikról, meg a megoldásaikról, hogy kijöttek egy hitelkártyával szülőknek. Tehát konkrétan eljutott ott, talán ez az első olyan megmozdulás, ami így szembe jött velünk, vagy mit találtunk, ahol egészen konkrétan standalone szülőknek szóló termékkel jött ki az adott zseppénzkártya szolgáltató, és egy-egyben neki ment a neobankoknak, meg az inkubenseknek.
És majd jövő héten, amikor a nincs piacokról beszélgetünk, akkor majd lehet, hogy lesz olyan témánk is, amikor egyedülálló szülőknek szóló hitelkártya lesz, migránskártya lesz, mindenféle szólókártya, pároknak szóló kártya.
Egyébként volt
egyedülálló szülős.
Volt egyedülálló szülős.
Igen. Na szóval szépen építkezünk majd, de most akkor ez itt családi bankolás és családi történet, és ez megint az oda jön vissza, amiről sokszor beszéltél, és az nekem nagyon megmaradt, hogy különböző földészek, különböző országok, különböző piacok, különböző életkorok, amikor elkezdünk törvény által lehetőséget teremtve a gyerekekre lőni, mint potenciális jövőbeli fogyasztókra.
Így van.
Ugye? Jó, akkor majd erről beszélünk talán 2-3 hét múlva. Hát ami nekem az egész csokorból, a havi körképben a legizgalmasabb volt, az talán az MNB-nek ez az újabb nyitása az NFT-k felé. Ez egy korszakos lépés. lépés lehet, nem? Mit üzen ez?
Abszolút, tehát alapvetően azt üzeni, hogy az MNB egy viszonylag innovatív pályára állt, legalábbis azt mondhatjuk úgy, hogy kicsit óvatosabban fogalmazza, hogy az MNB-nek van egy olyan csapata, aki nagyon nyitott az innovációra, és szeretne ezen az úton ne, akár nem csak haladni, hanem jelezni az irányt, és úttörő szerepet vállalni, igen. A NFT-kkel kapcsolatban azért tartom nagyon jónak, hogy léptek. Volt itt egy pár hete szó arról, illetve múlt héten volt egy DEP Fintech szalon, itt egy évadzáró szalon, ahol több píkes kollega is tartott előadást, illetve aztán beszélgettünk egyet egy kerekasztalon a metaverzumok és az NFT-knek a létjogosultságáról. Meg tudtam mutatni azt, hogy van az NFT-nek szép oldala is, és lehet ezt jóra is használni. Itt ugye ebben az esetben egyrészt egy ilyen történelemidézésről van szó, másrészt pedig egy edukációs tevékenységről van szó, és azt gondolom, hogy mind a kettő nagyon pozitív és jó egy nemzetgazdaság számára, és hogyha ezt éppen egy NFT technológiába csomagolva lehet megcsinálni, akkor az meg aztán pláne jó.
Ugye, ha a digitális műalkotást, ugye a forint bevezetésének 75. évfedez adja az apropót meg az alkalmat, hát NFT-k formájában bocsátja ki, ugye, ha jól értem.
És így van.
Hát ez egy üzenet végül, és a piacnak meg mindenkinek érdekes és jókor, mert ugyanakkor meg az Európai Központi Bank, itt volt mellé, nagyon szépen oda tettetek egy cikket, az meg azt mondta, hogy hát ezeknek végül a kriptóknak meg az NFT-knek nagyon sok értelme nincsen.
Most... Az EKB az elmúlt időben módszeresen beleáll ebbe az egész piacba, ami azért nagyon fura, mert kicsit ilyen diverzifikálatlanul fogalmaznak, tehát nem fejtik ki azt, hogy éppen pontosan mire gondolnak, hanem úgy komplexen, konkrétan az egész NFT és kriptopiacra fogalmaznak meg kritikát, ami azért nagyon izgalmas, mert közben meg van olyan csapatuk, aki digitális
kettőt hátra, ugye? A
digitális jegybank pénzen dolgozik, és így van kommunikáció szinten, ez egy ilyen kicsit össze-vissza, de hát nem ez az EU-nak az egyetlen intézménye, akitől ilyet látunk, úgyhogy nem is feltétlenül kell ezen meglepődni. De igen, én úgy az egész csapatunk nagyon örül ennek, hogy van egy ilyen fajta innováció az MNB-nél, és nagyon várjuk, hogy mi lesz a következő.
És ha már a kriptókat említettük, hát a kriptópiacot most az ág is húzza, ugye?
Hát igen.
Vagy legalábbis most éppen nem az a menet van, amit...
Abszolút. És ez a hát igen, ez nem annak szólt, hogy bármilyen módon védelmembe vegyem, vagy ellen mondjak annak, amit mondasz, de relativizálni kell egyébként, mert az összes többi tőkepiacot az ág is húzza, tehát Amerikában iszonyatos módon elszálltak a kötvényhozamok, zuhannak a tőzsdék gyakorlatilag tartás nélkül lefelé, egy-két napig láttunk korrekciót, aztán zuhannak tovább, zúzzák be a különböző devizákat, nyilván a forintnál, forinton keresztül tapasztaljuk ezt, de ezért sok más devizát is a földbe döngöltek, tehát hogy alapvetően nincsen egy jó világgazdasági helyzet. Hát ami nagyon érdekes emiatt, vagy ezzel kapcsolatban, hogy egyáltalán nem kezd, hogy mondjam, tehát egy ilyen helyzetben tudna megalapozódni az, amikor azt mondják a kriptohívők, hogy a bitcoin a digitális arany, hát úgy látszik, hogy nem. Az az igazság, hogy nem nagyon láttunk olyan pillanatot. Eddig volt egy-két olyan alkalom az elmúlt 5-6-8 évben, amikor a tőkepiacok és a kriptó együtt zuhant. Voltak ugye olyan esetek, hogy föltolták a kriptopiacoknak az árfolyamait, vagy a kriptóknak az árfolyamait, és utána visszazúzták.
És azt mondod most, hogy miután ez...
De most teljesen korrelál.
Nem tudsz megint elszakadni, ezért akkor most mennyiben más?
Gyakorlatilag nem más, tehát kezd az...
Mitől túlélő, hogyha egy ilyen helyzetben...
Kezd az alátámasztódni, amit egy konkordos kollega mondott néhány hónapja nagyon találó módon, hogy tulajdonképpen a kriptodevizák azok egyáltalán nem devizák, hanem tech részvények. Tehát tulajdonképpen olyan technológiáknak a valamilyen tulajdonjogot, vagy a kereskedési jogot, vagy akármit is megtestesítő egységei, amik valamilyen újdonságtartalmat hordoznak, de tulajdonképpen ugyanolyan tech részvények, mint amilyen 20-30-40 évvel ezelőtt volt egy Apple. Elméletileg, aztán majd meglátjuk, hogy 20-30-40 év múlva lesz-e bármi mögöttük. Tehát, hogy ez a mostani pillanat, ez abszolút egyébként a kriptoszkeptikusoknak kedvez. A háttértechnológiát nem kérdőjelezi meg, tehát a lólovas példát, amit hoztál korábban többször, az azt gondolom, hogy nem kérdőjeleződik meg, mert a blockchain technológiát már is egyébként mi figyeljük ezt a hírekben, nagyon érdekes, hogy iszonyatosan ellőtték az űrbe a negatív negatív hírek a kriptopiac, ilyen hírindexet, vannak ilyen különböző, egyébként a havi körképünkben is hónapról hónapra nézzük, hogy erről beszéltünk is talán, hogy melyik kifejezésre mennyien keresnek, és negatív vagy pozitív hírek jönnek el. Ez most 70% fölött van a kriptókkal kapcsolatban, de lehet, hogy vannak olyan napok, amikor 90% fölött vannak a negatív tartalmú hírek, meg tweetek, meg bejegyzések, posztok.
A
blockchainben szinte semmi változás nincsen. Változott kicsit, tehát még mindig látszik, de a korreláció mondjuk egy 5 évvel ezelőttihez képest, az
a rugalmas elszakadás, ezt úgy szoktak, hogy a blockchainek el kell rugalmasan szakadni a kriptótól.
És ez gyakorlatilag megtörtént. Ahogy egyébként érdekes, hogy 2 évvel ezelőtt a koronavírus, kicsit több mint 2 éve volt az óriási pánikszerű szakadás 2020 márciusában a tőzsdéken, akkor még a blockchain-nel kapcsolatos hírindikátorok és a kriptóval kapcsolatos hírindikátorok nagyon hasonlóan mozogtak, most már nem. Tehát itt az elmúlt 2,5 évben
a leválás
vált el tényleg haló a lovastól.
Ha már a havi körképet mondtad, és úgyis tudtak a kriptók, meg a tech részvények is itt voltak, én meg azt mondtam volna neked rögtön, hogyha belevághattam volna a havi körképben, ugye abból is szemezgetünk most ugye a fintech hírek a legutóbbi hetekből, napokból, szóval a Macron meg rágyúr most a tech-es szektorra, ugye hihetetlenül maga köré gyűjti, és azt ígéri a választóknak, hogy ha ő jön, minden szempontból ő jön, és többsége van is könnyen kormányozni, akkor hihetetlen fellendülést ad a fintech szektornak. Adó, finanszírozás, munkaerő tekintetében, és ő hatalmas tech óriásokat akar begyűjteni Franciaországba, csak ezért gondoltam, hogy szépen át lehetett volna erre kötni.
Abszolút volt most az elmúlt néhány napban, nem tudom, talán hétfőn vagy kedden egy ilyen hírünk, ahol azt néztük meg, hogy mi történt az elmúlt néhány évben a francia fintech szektorral. Ugye a francia fintech szektort bemutattuk egy fél évvel ezelőtt körülbelül, lehet, hogy annyi sincs, beszéltünk a legnagyobb cégekről, a trendekről, arról, hogy az mi látszik, és most meg azt elemeztük ki, hogy mi történt egyáltalán egyébként a tech szektorban, tehát ezért ez nem egy fintech program, ez egy általános tech program Franciaországban, és az is hozzátartozik itt a teljes képhez, hogy nem Macron tette le ennek az alapjait, hanem még az elődje 2013-ban. Hát 2013-ban indult egy program, ami gyakorlatilag a francia tech-szektort hivatott fellendíteni. 13 tech-központot hoztak létre ennek a programnak a keretében, tehát 13 mini francia szilíciumvölgyet, és e fölött még 100 nemzetközi közösségbe is betették a lábukat, vagy hát ilyen
tech-központot. És hát vonzani akarnak, tehát ezért mondtam azt a hármasságot, ezt fölírtam, az adófinanszírozás, munkaerő. Hogy például a külföld, tehát roppant egyszerűen agyelszívás, ugye, ami most fog következni.
Abszolút. Ilyen könnyített vízummal tudnak a munkát vállalni. Ugye EU-n belül ez adott, de az EU-n kívüli munkavállalók is könnyített vízummal tudnak munkát vállalni a tech cégeknél. Ami ugye egy kézenfekvő dolog, mert a tech szektorban van az egyik legégetőbb munkaerő hiány, úgyhogy ez alapvetően jobb, csökkentették az adókat, amik egyébként hozzátesz, hogy még mindig sokkal magasabbak, mint Magyarországon. Tehát nagyon érdekes itt olvasni, hogy 30% a nyereségadó, az évvégi vállalati nyereségadó. Bocsánat, ezen csökkentettek egyet 25%-ra, ugye ez Magyarországon alapból 9 nem kell tech cégnek lenni az, hogy 9 legyen, szegény francia cégek. De ez is egy könnyítés, illetve iszonyatos pénzt pumpáltak a tech szektorba. Tehát olyan állami milliárdokat, 30 milliárd eurót különített el a francia állam arra, hogy különböző befektetési alapokon keresztül, hogy a tech szektort fellendítsék.
Unikornis flottát akarnak, ami, nem falkát akarnak.
Ami gyakorlatilag egy, de ez szinte már meg is van egyébként. Most úgy néz, hogy 25 tech unikornisa van Franciaországnak, és ebből 13 fintech.
A zöldülési hullám a kriptopiacon, ezt így írt ad nekem, itt két cikk is van. Ez megint a havi körképből szemezgetett írás, vagy írások. Ez nagyon érdekes, hogy New York moratóriumot vezet be a bitcoin bányászatra, majdnem vadászatot mondtam, bányászatra, mert hogy nagyon energiaigényes, és nagyon piszkos az a tevékenység, tehát ez ilyen mocskos energia.
Alapvetően azért, New York kormányzója alapvetően eléggé üldözi a kriptó bányászatot. Nyilván ez annak is köszönhető, hogy alapvetően eléggé alavult New York államnak az elektromos hálózata, és hát nincs is nagyon elektromos áram bőség. Tehát, hogy valamitől elveszik az elektronos áramot.
Bocsánatok, ez pont olyan, a mobiltelefon, nem? Tehát akarsz mobilt használni, de azt nem szeretnéd, ugye ezt mindig mondják a szolgáltatók, hogy a kertedbe legyen az oszlop. Ez pont erről szól, nem? Tehát ez kell a blockchain, kell a kriptó, kell a technológia, meg kell minden, vagy legalábbis éppen attól függ, melyik ország, melyik földrész, de azért ne itt nálam bányásszák valahol máshol.
Hát ez abszolút ilyen, igen, de hát azért most itt hozhatunk.
Nincs ez semmi, csak mondom.
Ez is egy tök jó példa, tehát hozhatunk egy csomó minden mást, hozhatjuk. Egyébként, ha már fenntarthatóság, akkor Németország, aki állítja le sorban az atomerőműveket, és idézőjelben zöldül, simán megcsinálják azt, hogy leszerelik a különböző szennyező erőműveiket, és átszállítják mondjuk egy kínai területre, és akkor ott működtetik tovább. Igen. Tehát, ez nem egyedülálló, de elérte igen ezt a szektort is. Talán ez azt jelzi, hogy kezd egy érett szektor lenni a kriptobányász piac, nem? Mert ilyenek megtartanak.
És ehhez képest meg az Egyesült Királyságban meg megújulót nyomnak bele, vagy nyomnak neki oda, hogy bányászatok, csak akkor ebből bányászatok. Tehát, hogy a jövője hogy lesz, annak már most itt van rögtön két irány. Meg hol lesz jövője?
Így van, abszolút. Itt ez a New Yorkos cikk, ez nagyon izgalmas egyébként. Szóval azt gondolom, hogy persze kriptóról szól a cikk, de csomó minden izgalmat rejt magában. Megint ejtünk egy pár szót arról, hogy működik az áramnak az árazása az Egyesült Államokban, milyen brutális árkülönbségek tudnak kialakulni. Csak egy példa, hogy New York államban van olyan város, ahol egy vagy olyan régiól 1,9 cent az áramnak az ára, durván 7 forint, most ezt vessük össze a magyar, nem rezsicsökkentett ilyen 70-80 forintos árral, az országos átlag 7,3. Tehát az országos átlagnak a
cent.
Tudom, 7,3 cent, így van. Az országos átlagnak durván mondjuk negyedéért lehet hozzájutni New York államban elektromos áramhoz. Ez az, ami azt okozza egyébként, hogy odaáramlott nagyon sok kriptobányász farm. Tehát egyébként valamilyen módon érthető, hogy ezt szabályozni kell. Mert nyilván, hogyha egy kriptobányász farm elveszi az olcsó áramot, akkor utána az emberek, a háztartások fognak drágábban vásárolni, ami meg a nap végén politikai elégedetlenséghez fog vezetni. Tehát egyébként ez az egész nem arról szól, hogy New York kormányzója nem szereti a kriptót, hanem arról szól, hogy szeretné megnyerni a következő választást. És akkor amit említettél, itt példának meg hoztam én is a műsor előtt, az, hogy az Egyesült Királyságban pedig elindult egy olyan bányász, kriptobányászoknak zöldülést kínáló startup. Igaz, ez nem állami támogatással egyébként, tehát olyan módon kicsit féllábas ez a szembeállítás a részünkről. De hát van ennek, vagy lehet ennek jó oldala is. Az kérdés, hogy aztán ez mennyire védi meg az elektromos hálózatot, egyáltalán nem. Tehát azért is féllábas a szembeállítás, mert tisztítja a bányászatot, de hogyha a fizikai hálózatot túlterhelés éri, az ellen nem fog védeni. Itt ugye annyi történik, hogy pontosan lehet tudni azt, hogy egy-egy kriptónak egy-egy egységnyi kriptónak a kibányászása mennyi széndioxid kibocsátással jár, és ez a platform azt kínálja, hogy oké, bányásszál, csináljad, de a profitodból meg vásároljál annyi karbonkreditet, hogy zéró kibocsátású bányász legyen. Alapvetően szerintem ez az, amit ilyen startup szinten, vagy földi halandó szinten meg lehet tenni.
Zöld lámpa a kriptobányászatnak.
Így is mondhatnánk.
Az elmúlt 20 percben a PixSense havi körkéből és a fintech.hu legérdekesebb írásaiból, cikkeiből válogattunk jövő héten, akkor a nincs piacok, ugye? Ez jön majd. Szupán Márton Pik, köszönöm.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.